A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Márkonyi Gábor állandó szakértőnk van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, vannak itt ilyen apró, izgalmasabb hírek, meg van ez az EU-s cucc, amin az akkor már...
Meg van a nagy EU-s cucc.
Van a nagy EU-s.
Na, hát azért mondom, mert most hát is egy kicsit elnyúlt.
Jó, de az EU-s cuccból több is van. Na, tehát ugye igen, persze beüléseztek, és akkor ilyenkor mindent elfogadnak a bizottságok.
Ezek ilyenek.
Két életbevágóan fontos hír. Hoppá.
Semmi gond. Ez csak kint történt, nem számít, ne foglalkozz vele.
Szóval a két élet, már jönnek, jön a gondolat, jön a gondolatrendőrség.
Nem tudják a számkódot a kapu.
Hála Istennek, akkor addig még folytathatjuk az adást, és elmondhatjuk a véleményünket az euról. Pontosabban két olyan kulcsfontosságú kérdésben hoztak döntést, amit még ugye véglegesíteni kell. Az egyik a CO2 kibocsátással kapcsolatos szigorítás, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, és nyilván alapjaiban és lényegében fogja érinteni az európai autógyártást. Ezzel kapcsolatos mindenfajta pro és kontra érvünket egyébként már tényleg sokszor átbeszéltük. Szerintem ami az érdekes és fontos a hír kapcsán az az, hogy az eredeti tervhez képest további szigorításokról beszélünk százalékos arányban, tehát a villanyautós agendát azt tovább tolják. A technológia semlegesség, amit elvárna mondjuk egy csomó autógyártó az EU-tól, vagy éppen azoktól a szervektől, amelyek ilyen jellegű döntéseket meghoznak, ez innentől fogva nem adott. Tehát azt nyugodtan ki lehet jelenteni mostantól, hogy teljes belszélességgel és minden értelemben a zászlajára tűzte a villanyautózás elterjesztését mindenáron az Európai Unió. Ezt szerintem egy másik műsorban majd lehet újra kommentelni, hogy ez jó vagy sem. Próbáljunk meg itt egy lépéstávolságot tartani, és egyszerűen emészteni ezt az új helyzetet, hogy már pedig villanyautózás ez jönni fog, ha akarjuk, ha nem, ha akarja a felhasználó, ha nem. A másik kérdés az pedig a közlekedés biztonsággal kapcsolatos ügy, amin hát ugye heves vitát folytattunk néhány héttel ezelőtt, emlékezetes és heves vitát, aminek a kapcsán továbbra is azt gondolom, hogy a szabadság gomban én jelentősen korlátozva érzem magam akkor, hogyha egy autó helyettem fog belenyúlni abba, hogy mennyivel menjünk. Én ezt egyébként technológiailag továbbra sem teljes mértékben tudom fölfogni, mégpedig azért nem, mert ha biztonsági szempontból adnak nekünk egy felülő értékelési lehetőséget, akkor, amikor mondjuk előzni szeretnénk, akkor az egész innentől fogva ugye az értelmét veszti. Ha nem, akkor viszont közlekedés biztonsági szempontból nem tudom elképzelni, hogy ezt
nem,
mitől
lesz. Annyiból nem, ugye, hogyha ezt naplózza, tehát is ezt korlátozottan használhatod, bizonyos alkalmakkor.
És van egy szlotod, hogy 8-szor gyorsíthatsz? Vagy
igen, tehát, mondod, hogy, mint a 5. elemben.
Aha.
Elveszik a jogsidat, hogyha mennek le a szlotok. Nem, de egyébként ugye itt az van, hogy ezzel a rendszer bevezetésével automatikusan bűnösnek minősülnek a gyorshajtók. Tehát nem kell bizonygatni igen. meg semmit.
Hát akkor megvalósul a régi álmom, hogy lesz egy előfizetésem gyorshajtás igen. kapcsán, és békén hagyom.
De figyelj, te ne izgulj, nem értem, miért izgulsz ezen, Gábor. De nem Németországban élsz te, hanem Magyarországon. Elég egy megfelelő rendszámot elküldeni egy megfelelő helyre, egy mosollyal, egy készfogással, vagy egy szemmel látható összeggel, és onnantól kezdve láthatatlan vagy. Ez te is ugyanúgy tudod, mint én.
Nem pontosan így van, de egyébként az nem, tehát a németországi vezetés az abszolút nem zavar, mert ott képesek az emberek homogén módon közlekedni.
Indiában is csak teljesen más szabályok
szerint. Teljesen más szabályok szerint. De például igen. az, hogy de figyelj, Szicíliában sem néznek hátra, és csodálatosan működik
ott
a rendszer.
Ott a sávokat nem tartják be, mert ugye ott
nézd előre, aztán annyi a dolgot, kész.
Nem akarok ilyen mellékszálakat szövegetni, de a múltkori vitánk kapcsán jutott eszembe egy érdekes dolog, amit így elgondolkodtam. Ugye mondtad, hogy te Olaszországban nagyon szívesen vezetsz, kicsit kaotikus, de mégis átlátható, meg és Svájcban meg nem.
Ott nem.
Mert azok az ostobák, azok ragaszkodnak a hülye szabályaikhoz, és rádudálnak. És akkor egy eszembe jutott, hogy van-e összefüggés a között a dolog között, hogy van az ostoba jogszabálykövető és rendszereket magáivá tevő svájci, és nézzük meg a svájci gazdaságot, és van a nagyon az a nagyon jó pofa olasz.
És nézzük meg.
Aki, de demagóg vagy te.
Ez egy nagyon-nagyon hosszú vitát indíthatna el, hogy melyik...
Na, ezért nem akartam.
Melyik őjük lelki aberrációja a durvább. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a svájciak valószínűleg igen, de ezzel remélem, hogy nem fognak követ dobálni rám a svájciak, ahogy kilépek ebből a stúdióból. Én úgy gondolom,
hogy
aki jön és rendetlenkedik. Én úgy gondolom, hogy egy olasznak a, vagy egy szicíliainak a lelke a szebb, tehát hogy izgalmasabb, tehát többet fog fel az életből. Ez az én egyéni véleményem,
jó,
de
igen.
Mindegy. Tehát ez egy nagyon mély filozófikus vita szerintem.
Hát azért gondolom, amit, azért gondoltam meg kétszer, hogy bedobjam.
Tehát az autóiparról megint eljutunk oda, hogy egyébként oly sok mindent tükröz az, hogy mivel közlekedsz és hogyan közlekedsz. Igen. Tehát hogy ez nem csak egy helyváltoztatási eszköz. Na, viszont ami ennél még egy fokkal érdekesebb, az automatikus sebességkorlátozáson kívül, az ugye az összes egyéb olyan technológia, aminek egyébként a nagy részével teljes mértékben egyet lehet érteni. Ugye kötelezővé fogják tenni, erről már lehetett tudni évekkel korábban is, a tolatókamerákat, ami nyilván valami fajta költségnövekedés jelent autónként, de ez most már nem olyan rettentően nagy tétel. A sávtartó berendezéseket, ami ugye megint csak egy olyan dolog, hogy 10-15 éve jelent meg komolyabb autókban, és szépen szivárgott lefelé, és egyre elérhetőbb lett gyakorlatilag még a kis kategóriában is. És ami a legérdekesebb, és pont a zene alatt meséltem nektek, az a kamionok kapcsán egy olyan szabályozás, ami kötelezővé tenni annak a berendezésnek a beszerelését minden egyes kamionba, ami megakadályozhatja azt, hogy ilyen derékszögű, vagy nagyon éles kanyarban, amikor egy kamionsofőr durván holt terében talál mondjuk egy biciklist, egy gyalogost, egy kisebb autót, akkor azt egész egyszerűen ledarálja. Ez egy viszonylag drága eszköz, de hát azért ez abszolút életmentő, meg teljesen szükségtelen ilyen baleseteket elszenvedni.
Mit tehetsz, hogy viszonylag drága?
1500 euró a kamiononként. Azért az tétel, tehát hogy az még egy kamionnál is egy...
De nyilván nem a gyártó fogja beleszerelni, hanem az üzemben tartó. Tehát ez egy ilyen...
Nem, tehát ezek a dolgok...
Annyival drágább lesz a traktor.
Persze. Ezek a dolgok, amikről most beszélünk, ezek ugye kötelező jellegűek lesznek.
Hát értem csak, hogy önmagában, hogyha kötelező jellegűvé teszik, azt is lehetne, hogy a logisztikai cég, vagy bárki, aki üzemben tartja, annak kell beszerelnie, és akkor az ő költsége, nem a...
Hát nem, mert ez egy technikai eszköz, ami az autó, vagy a kamion gyártóhoz kapcsolódik.
Aha, értem,
és
jó.
Ezen eszközök, amikről most itt beszéltünk, ezek mind olyanok, amik az újonnan bemutatott autóban kötelezőek lesznek, és 2-3 év felzárkózási időt adnak az autógyártóknak arra, hogy a már meglévő modell palettájukba implementálják ezeket, hogy ilyen szép szóval fogalmazzak. Ami még szerintem egy borzasztó érdekes kérdés, az az, hogy a részegvezetőket kiszűrő, illetve a fáradt vezetőket kiszűrő monitorozása a vezetőnek az egész pontosan hogyan fog működni, vagy technológiailag ezt megint hát engedik-e?
Ez már volt ilyen a filmekben, hogy most bele kell fújni abba a pipettába, és akkor nem indul el az autó, hogyha ott van az érték, azt be tud állítani.
Igen, közben jönnek az SMS-ek.
Igen, az nagyon jó, válaszolunk rájuk.
Gondolom annak idején, ha a biztonsági ellen is tiltakoztál volna, minden biztonsági felszerelés indokolt, including tahométer.
Abszolút nem tiltakoztam volna.
Néha azért bűnözik.
Sőt, a biztonsági jövő kapcsolatban az a meglátásom, hogy én azért nem szeretnék plusz adót fizetni, mert valaki nem kötötte be magát, és többet kellett ápolni, mint hogyha bekötötte volna magát.
Hát figyelj, igazad van egy csomó mindenben, hogy te mit szeretnél, meg miért nem akarsz többet fizetni.
Az egy más kérdés. De
legyen minél több barométer, meg tahóméter, ez nagyon jó szerintem.
Azt írja, egy másik hallgató hétfőn ütött el egy év alatt a második macskámat az utcában valaki, aki nagyon maga biztosan és jól tudja gyorsan vezetni a hiperszuper autóját, tövig nyomda a pedált, hát a legközelebb egy gyerek lesz.
30-szor is el lehet ütni egy macskát, erre ezt tudom mondani. Tehát,
hogy... Sőt, úgy is el lehet, hogy mondjuk éppen ott alszik az autó alatt, és akkor indításkor szépen átgurulsz.
Meg tolatva is lehet. Tehát,
de mindegy, szóval igen.
Tiltsuk be a dohányzást, tiltsuk be az alkoholt, tiltsuk be a repülést, tiltsuk be mindent. És akkor nagyon jó lesz, mindenki maradjon otthon, és akkor nem történhet semmi gond.
Gábor, úgy érzem, eljött a pillanat, hogy megvalósítsd egy másik nagy álmodat, és blues zenész váljék belőled. Amikor az embernek megvan rá az oka, úgyhogy következzen
most. Lenyugtatsz azt,
hogy nem nyugtatlak le. Most nagy lett a nyomás, és mielőtt kijön a szelepen a cucc, az most egy zenével.
Volt egy nagyon jó sörreklám, nem mondom el a márkát, amiben ugye minden csodálatos volt, kiindult a teraszon a híres blueszenész, és próbált egy új számot írni, és nem jött össze neki, sütött a nap,
jó volt.
Csipogtak a madarak, csicseregtek, minden szuper volt, és amikor kinyitotta a sört, akkor azonnal eleredt az eső, a felesége elhagyta, de ez egy pár másodperc alatt, és akkor meg tudta írni. Következzen egy ilyen, Dr. House-t is alakítok, Hugh Laurie egyébként kiváló zenész, nem csak kiváló író, tőle következzen egy ilyen keserédes blues.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
Walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep on crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. A breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet, Papa told. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát benne futóműrovatunk és állandó autós szakértőnk Várkonyi Gábor. Rengeteg összeolvadás, érdekes fúzió. Melyek a legérdekesebbek?
Vagy legalábbis ezeknek a kísérlete, mert ezek mindig azok a dolgok, amiket így megszellőztetnek, és akkor én nem tudom, hogy mennyire részben a média hatására, részben a részvényeseknek a felébredése, részben a bankok vagy a cégvezérek keresztbe kasul szervezése miatt, ezeknek az érdekes konstellációknak a fele nem szokott összejönni. De egyszer majd szerintem csinálunk egy műsort arról, hogy mondjuk a 80-as évektől mostanáig hányféle teljesen más felállás lehetett volna az autóiparban, és az mihez vezetett volna, mert egészen érdekes fúziók, amelyek utolsó pillanatig voltak víve, majd mégse jöttek össze. Baromi érdekes végkifejleteket adhattak volna. Na most az első, amiről szerintem érdemes megemlékeznünk, az az, hogy most már szerencsétlenkedik a Daimler egy jó ideje a Smarttal. Szerencsétlenkedés alatt azt kell érteni, hogy azért ez egy viszonylagosan kevés autót gyártó automárka, amelynek a koncepciója alapvetően nagyon előremutató volt annak idején, amikor ezt kioszták. Olyannyira előremutató, hogy legalább két évtizeddel.
Hát legalábbis a helytakarékosság, meg az, hogy hány személyt szállítunk egy autóban, stb.
Meg
stb.
Városi mobilitás.
Viszont ugye a probléma az, hogy a fogyasztást azt nem tudták olyan szinten megoldani.
Hát a kicsi miatt kis motor turbóval, hát inkább gondolom az...
Fogyasztás... Mert ugye azért ez maradt, az ilyen 8 liter körül fogyasztanak.
Ne, az önnek kevesebb, de igazából...
Igen.
Szerintem nem az a... Az első széria mindenképpen ilyen volt.
Hát az első széria az mikor volt, srácok? Az hát nagyon, jó, nagyon régen volt.
Borult.
Nem, az elején a tesztelési...
A
tesztelési fázisban volt olyan, hogy átesett magán.
Tehát, mint nem felborult.
Igen, az más.
Nem tudsz jól fogalmazni. Bocsánat. Átesett magán.
Más. Hát, mint amikor meghúzod a bringán az első féket, igen. Aztán túlhúzod, és átesett magán. Igen, ilyen történt a Smarttal az elején. De hát a Smart az egyébként pontosan azokon az ügyeken vérzik el, hogy mivel pici autó, de ugyanolyan biztonságos, mint egy egyen nagyobb autó, azért a költsége is majdnem ugyanott vannak, és ugye ez, amit nehezen fogadtak be az elejétől fogva a vásárlók, hogyha már ilyen jelentős lemondásokkal jár egy ilyen ügy, mint hogy ugye kettő ember tud szállítani, akkor újonnan nem biztos, hogy annyit szeretné érte fizetni, mint egy idézőjelben rendes autóért. Közben persze azokban a városokban, ahol minden egyes talpalatnyi helyért meg kell küzdeni parkoláskor.
Ott azért felértékelődik az, hogy ő kicsi, és azért kifizetjük a rendes árat.
Maximálisan, csak az a 128-130 ezer autó, amit tavaly gyártottak, az önmagában nagyon kevés ahhoz, hogy bár a Renault-val ugye volt egy technológiai együttműködés a legutolsó generáció kapcsán, de mégiscsak szinte semmihez nem lehet hozzávarni ezt az ügyet. Tehát van egy technológiai különálló külön felépítményeket, vagy hát pontosabban külön építőkocka elben működő gyártandó automárka, amely egyszerűen nem tud kijönni ebből a zónából, hogy nyereséges legyen ennyire minimális darabszámokkal. Az, hogy a Smart, ahogyan a Mini is egyébként, teljesen elektromos márka lesz, az ugye egy eldöntött kérdés, és innentől fogva jött az az izgalmas rész, hogy a Geely, ami ugye bevásárolta magát egyik pillanatra a másikra a Daimlerbe 10%-kal.
Kínaiak, ugye?
Kínaiak, így van. Ugye ott még egy ellenséges manőverként értékelték ezt a németek, most meg állítólag az 50%-át önmaguktól ajánlották fel a Smartnak, amely hát ilyen de viszonylag kemény veszteségeket termel a Daimler-en belül, nem lehet pontosan tudni, mert ugye el van szépen rejtve a dolgok közé, de ilyen félmilliárd eurónyi pénzt égetnek el nagyjából évente ezzel a smart kérdéssel. Ellenben, hogyha ez teljesen elektromos márka lesz, akkor a kínai jogszabályokat és a kínai piacot figyelembe véve nagyon fontos tudni, hogy az egy nagyon felértékelődően attraktív dolog lesz, hiszen Kínában, főleg a nagyvárosokban vagy egyáltalán nem lehet belső égési motoros autót forgalomba helyezni, egy bizonyos idő után, vagy nagyon keményen megvan szabva, hogy milyen százalékokkal. Szóval ennyit a Smartról, azt gondolom, hogy meg fog nekünk maradni Európában, csak hogy pontosan merre fog alakulni az irány, és hogy darabszámszerűen hol látnak komoly növekedési potenciált, az nyilván egy kínai tulajdonossal teljesen más képet fog festeni. A nagy bomba szerintem az ilyen összeolvadások, meg cégalakítások kapcsán az újra és újra a pletykák keresztűzébe kerülő Fiat Chrysler csoportnak a további életútja lesz. Azt nagyon régóta meséljük és próbáljuk lefesteni azt a képet itt a hallgatóknak, hogy ez egy olyan automárka, amely bár cashflow szintjén meg jövedelemtermelő képesség szintjén egy egészséges dolognak tűnik, de hogyha egy kicsit a Patyomkin falu mögé nézünk, akkor azért láthatjuk, hogy ezeknek a időlegesen jó számoknak egy jelentős része az annak köszönhető, hogy olyan beruházásokat nem végeznek el, amelyek mindenhol máshol nagyon sok milliárd euróba vagy dollárba kerülnek. Ezek nem jelennek meg a balanszban. Most még termelnek pénzt, de hogy a világgazdaság lehűlése kapcsán, vagy a keményedő jogszabályok kapcsán az a néhány milliárd eurónyi plusz, az nagyon gyorsan lehet, nagyon sok milliárd, vagy 10 milliárdnyi mínusz is egy ilyen autógyártónál. Ez jelzi ennek az autógyártónak a nehézkes helyzetét, amely nagyon régóta szeretne kapcsolódni egy másik hasonló, vagy nagyobb, vagy kisebb, de bármilyen olyan partnerhez, ahol szépen ki tudják kasírozni azokat a problémákat, amelyek az el nem végzett házi feladatokból állnak, hogy finoman fogalmazzak. És most legutoljára a Renault-Nissan kapcsán került szóba a Fiat Chrysler, ami, hogyha így egyesülne, vagy legalábbis valamilyen szinten együtt vásárolnának be, vagy együtt fejlesztenének, akkor elég egyértelműen a világ legnagyobb autógyártója lenne hosszú távon is. Csak hát összehozni egy olasz, amerikai, francia és japán konglomerátumot úgy, hogy az interkulturális szempontból...
Igen, azokat is összefésülni, és működőképessé tenni.
És akkor rögtön mindenkinek eszébe jut, hogy volt egy Daimler Chrysler nevű cég, ami valahogy nem akart működni, bár ott mindig benne van ez a német komponens, ahol mindig az a vége a dolgoknak, hogy a németek azért előbb-utóbb csak leuralják.
Németek megoldják.
Igen.
Ugye volt az a szintén szép reményének indult Suzuki Volkswagen együttműködés, amiből olyan sértődöttség lett másfél év alatt, hogy a japánok azt mondták, hogy köszi nem.
Csoda, hogy a második világháborúban tudtak valamit együtt.
Szerintem a földrajzi távolság mindenféleképpen jót tett ennek a
távkapcsolat.
Ennek a dolognak. Úgyhogy ha ennyi időnk volt, akkor ennyi időnk
ennyi.
Volt.
Nagyon köszönjük, hogy folytatjuk eljöttél innen. Hozzánk. Gábortól elköszönünk, Várkonyi Gábor állandó szakértő volt velünk itt a stúdióban.